Az Úr legyen veletek.
És a telet.
Evangélium Szent Lukács könyvéből.
Dicsőség neked, Istenem.
Abban az időben, amikor Jézust keresztre feszítették, a nép bámészkodott. A főtanács tagjai pedig gúnyolták. Másokat megszabadított. Most szabadítsa meg önmagát, ha ő a Messiás, az Isten választottja. Gúnytűztek belőle a katonák, és oda mentek, és ecettel kínálták. Ha te vagy a zsidók királya, szabadítsd meg magadat, mondták. Felirat is volt a feje fölött. Ez a zsidók királya. Az egyik gonosztevő káromolta. Nem te vagy a Messiás, szabadítsd meg hát magadat, és minket is. A másik meg rászólt. Nem félsz az Istentől. Hisz te is ugyanazt szenveded. Mi legalább tetteink méltó büntetését kapjuk, de semmi rosszat se tett. Aztán hozzáfordult. Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor országodba érkezel. Ő ezt válaszolta neki. Bizony, mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvérek, Krisztus király vasárnap, ez a mai vasárnap, és az ember ilyenkor fölteszi magának a kérdést, az, hogy mit is jelent Krisztusnak a királysága. Hogyha forgatjuk a Bibliának a lapjait, akkor azt látjuk, hogy királyként hódoltak az új szabad terült a napkeleti bölcsek. Karácsonykor fogunk erre majd emlékezni. Azt látjuk, hogy Jeruzsálembe vonulásakor pálmaágakkal üdvözölték a Jézust. Királynak vallotta saját magát is Pilátus udvarában. Aztán máshol meg azt tapasztaljuk, hogy eltűnt a tömeg erről, amikor az uralkodójukká akarták tenni. Elközelgett az országa, tanította azt is, hogy köztünk van az ő országa. Hogy ott van az ő országa, ahol van szeretet, ahol van irgalom, és ahol van béke. És aztán halljuk ma ezt az evangéliumot, ami meglehetősen megdöbbentő és elgondolkodtató. Az jutott az eszembe, hogy így olvastam fel, az örök emberi. Hogy olyanok vagyunk sokszor, hogy a kátrán is csomót keresünk. Ha te vagy a zsidók királya, gúnyolódnak az emberek egy keresztre feszített embertársukon, aki prédikálja a szeretetet, prédikálja az irgalmat, prédikálja a békét. Gúnyolódnak rajta a katonák. Ilyenek vagyunk, ilyenek is. Pilátus is megkérdezte tőle, mert hír lett, hogy esetleg királyi akarják tenni. Hát király vagy te? Valóban az vagy. Jézus válasz, hogy határozott igen volt. De akkor, amikor királya akarták tenni a kenyérszaporítás után, gondolván, hogy ilyen politikai vezető kell nekünk, aki ingyen kenyeret oszt, eltűnik az emberek elől. Egy gondolattal még a nap keleti bölcsekhez visszatérve, látják a csillagot, keresik a zsidók újszülött királyát. És az evangélium elbeszélése szerint, amikor megtalálják, ők is királynak kiáró hódolatban részesítik. Aranyat, tömjént és mirhát visznek neki ajándékba. Aranyat a királynak, tömjént a közöttünk megjelenő Istennek. Mirhát égettek a jeruzsálemi templomban is, nem csak véres áldozatok voltak ott. És aztán jelzi a mirha a szenvedést is, amit majd értünk vállalni fog. A föltámadás hitének a fényében fogalmazza meg mindezt az evangélista. És aztán ott vagyunk megint a Golgotán, amikor elsötétül a világ, Jézus kimondja a szót, hogy beteljesedett, és ott van a keresztje fölött a tábla, názareti Jézus, a zsidók királya. Hányszor elmegyünk útmenti keresztek mellett úgy, hogy nem gondolunk a megfeszítettet ábrázoló szobor vagy kép fölötti táblára, a négy betűre, hogy Inri, Jézus Nazarénus, Rex Judeorum. Jézus királysága születésétől a haláláig téma volt az evangélistáknak a számára. Nyilván nem véletlenül. Jézus tanításának pedig központi fogalma volt az ország, az Isten országa, ami elközelgett, úgy mondta, hogy ez az ország, ez közöttünk van, és már megkezdődött ebben a világban. Ezért az országért, az Isten országáért kell megváltoztatnunk az életünket. Amely már megkezdődött közöttünk, de még nem teljesedett ki, így tanította. Amikor Jézus tanítványait tudnék imádkozni tanítja, akkor azt mondja, hogy fogalmazzátok bele ebbe az imádságba azt a kérést is, hogy jöjjön el a te országod. Elkezdődött, tanítja, de még nincs itt. Mit szoktunk országnak tekinteni? Mit mondunk országnak? Az ország, olvashatjuk, valahol egy politikailag és földrajzilag körülhatárolt terület, amelyet a nemzetközi közösség önálló államként ismer el, jellemzően közös nyelvvel, közös kultúrával, gazdasággal, intézményekkel, és rendelkezik egy saját kormánnyal, amelyet a törvények szabályoznak. Az Isten országa ebben az értelemben, amelyről Jézus beszélt, azonban más, mint a földi országok. Bár megvallotta Pilátus előtt, hogy igen, én valóban király vagyok, de hozzáteszi, az én országom nem ebből a világból való. Ugyanakkor van egy olyan kijelentése is. Az Isten országa közöttetek van, írja Lukács evangéliumának 17. fejezetében. A racionális gondolkodással megpróbáljuk összefoglalni, hogy mi is az, amit tudhatunk az Isten országáról, akkor a következők mondhatók. Az Isten országa, másképpen úgy is mondhatnák, hogy az Isten királysága a kereszténységünknek az egyik központi fogalma. Így foglalhatjuk össze, Isten uralma, nem földrajzi ország, hanem az a valóság, ahol az Istennek az akarata teljesül. A királyság inkább uralmat, mint területet jelent. Jelen van, és eljövendő is. Jelen van ez az ország, Jézus tanítása szerint. Már most működik a világban. Ott, ahol van egy kis emberség, ott, ahol van szeretet, ahol van igazság, és igazságosság, ahol van irgalom, és ahol van béke is. Ugyanakkor eljövendő valóság ennek a királynak az országa, mert a maga teljes formájában majd a végső időkben valósul meg, amikor az Isten végleg helyreállítja a teremtést. Hol kezdődik az Isten országa, kedves testvérek? Egy metaforikus szóval tudhatnék erre csak válaszolni. A szívben kezdődik. A szíveinkben kezdődik. Az ember akkor lép be Isten országába, hogyha igen tud mondani a teremtőjére. És újra úgy indul neki a napjainak, adott esetben egy hétnek, hogy gondol arra, hogy az Isten titkait is akarja szolgálni. És hogy a Jézus tanítása szerint igyekszik élni. Ott elkezdődik, olyankor mindig elkezdődik valami a Jézus által megvalósult országból. Ott, ahol van egy kis szeretet, ahol van egy kis Békesség a szívben, ott, ahol alázat is van, és nem csak erőszakosság, nem csak megmondogatás, meg okosság, hanem ahol részvét is van, felebaráti szeretet, szolgálat. Benne élünk mindannyian egy furcsa feszültségben, ebben a vonatkozásban, hogy már igen, elkezdődött, de még nem. Még nem az igazi. Már jelen van, de még nem teljesült ki. Azt se szabad azonban elfelejtenünk, hogy bár Krisztus királyság és az Isten országa nem politikai fogalom, mégis mindannyian ebben a világban élünk, amely sóvárogva várja az Isten fiainak a megnyilvánulásait. Ha valóban keresztények vagyunk, és ha nem csupán színleg, ha valóban a Krisztus által meghirdetett értékrend szerint élünk, van dolgunk és szerepünk ebben a világban. Nem vonulhatunk ki a társadalomból, hogy a magunk zárt világát építsük föl. Nem elég bemennünk a templomainkba, hogy megünnepeljük a Krisztusnak a titkait, nem elég, hogy ott meghallgassuk az Isten igéjét, az evangélium üzenetét. Igenis, újra és újra, minden hét kezdettel ki kell menni a templomból, el kell menni megint a munkahelyeinkre. Azzal az erővel, amit ott kaptunk a templomban, amikor megőrülsödtünk a személyes elköteleződésünkben, hiszen ezért is vagyunk itt. Amikor megtisztultunk a bűnbánatban, hiszen bűnbánattartással kezdtük ezt a szemmisét. És ahol figyelmeztet is kaptunk arra vonatkozóan, hogy dolgunk van, hogy küldetésünk van. A már köztünk jelenlévő Isten országának az igazságosságát, békéjét és örömét szívós munkával kitartóan képviselni, munkálni a dolgunk, kedves testvérek, az emberek között, mert gyűlöletre nem lehet építeni ezt a világot. Hazugságokra nem lehet építeni ezt a világot. Se hazát, se életet, de lehet építeni emberségre, lehet építeni szeretetre, és lehet építeni arra a figyelemre, amit tanúsítunk a másik iránt. Istennek e világban már megkezdődött országában nem lehetnek egymással vetélkedő szemben álló csoportosulások. Kint igen. Itt bent nem, és a szíveinkbe se igazán. A kereszténység az másról szól, szóljon akármiről is ez a világ. Kereszténynek lenni az mindig arról szól, hogy megpróbálom megérteni a másikat, még akkor is, hogy adott esetben nem tudom. Még akkor is eszembe kell, hogy jusson. Az, hogy ő úgy gondolkodik, annak is megvan az oka. Annak is megvan a jó oka. Közös ügy az élet és a közjónak a szolgálata, mindegyikünk életének. Ez a központi feladata. Az igazságosság, a béke és az öröm megvalósítása már jelen van, de van még deficit, még nem teljes. Azzal kezdtem, hogy úgy nevezték a régi világban az őskereszténység idején, akkor, amikor még a római birodalomban nem is a latin volt annyira a hivatalos nyelv, sokkal inkább a görög, hogy eucharisztia, hálaadás. A héten, csak hogy arról is szóljak egy szót, hogy értek örömök ezen a héten, háló Istennek sokat tudhatnék felsorolni. Meghívtak, hogy beszéljek a kiégésről egy pszichiátriai otthonban, valahol vidéken. 120 gondozott, vagy 70 férfi, 70 nő és úgy 50 férfi. És 50-en, akik a gondozók. És annyira jó volt hallani, amikor egy délelőtt kezdtük, 9 órakor délután 1:30-ig együtt voltunk és beszélgettünk, és Mit lehet tenni azért, hogy az ember bírja, hogy bírhassák azt a munkát, azt a nagyon nehéz munkát, embert próbáló munkát, pszichiátriai betegek között dolgozni nap mint nap, az egy nagyon nehéz munka. Hogy tudják tenni a dolgokat, és annyira jó volt hallani, hogy volt, aki azt mondta, hogy kevés a fizetés. Volt, aki azt mondta, hogy néha nagyon elfáradok, de egy se volt, hála Istennek, aki azt mondta volna, hogy nem szeretek itt dolgozni, vagy hogy fölösleges a munka. Vagy hogy ezek a betegek alacsonyabb rendű emberek. Egy se volt. De voltak sokan, akik azt mondták, hogy tanulni lehet tőlük emberi tisztaságot is. Egy öröm az én számomra, hogy lám-lám, nem csak a civódás lelke lakik ott az emberben, nem csak a békétlenség lelke lakik ott az emberben, hanem a jó indulat lelke is ott van az emberekben. És akkor én is elmondtam, hogy mit lehet tenni azért, hogy az ember bírja a munkáját, én is emberekkel foglalkozok, lelkipásztoroknak se könnyű mindig. Hogyan kerülhetik el a kiégést? Sok okos dolgot írtak erről nálam, sokkal okosabbak. Idéztem ezt is nekik. És nagyon sok minden mellett azt mondtam, hogy tudjátok, mert közben tegezőre fogtuk. Lehet, hogy úgy alszik jó az ember, hogyha mielőtt elaludná, legalább három olyan dologra gondol, amiért hálás lehet, amit azon a napon kapott. Hogy ne azzal feküdjek le, amit szajkóz ez a világ, és amit mond folyamatosan. És már az idegeinkbe írja, az agytekervényeinkbe írja, hogy minden, ami van, az olyan lehetetlen. Mert ezzel a gondolattal aludni se lehet. És nem lehet majd másnap dolgozni se. A régi keresztény ember az úgy kelt föl mindig, hogy elmondta már kisgyerekkorban a szívem első gondolatja. Vagy mondott egy mi atyánkot. És amikor elaludt, tesszük-e még? Hogy ó, édes Istenem, hálát mond a lelkem, mert egész napon át úgy szerettél engem. Ha még tudjuk fogadni azt, hogy számba vesszük, akár a mai vasárnapon, hogy mit kaptunk. Szerintem mindegyikünknek van köszönnivaló. Még ha történt is lehetetlenség, még ha volt is nehéz, mert vasárnap is lehet ilyen. Vegyük észre mindazt, amivel megajándékozottak vagyunk. Önmagunknak teszünk vele jót. De azt gondolom, hogy azoknak is, akik ott vannak körülöttünk. Mert amire figyelünk, amit észreveszünk, olyanok leszünk. És azt fogjuk képviselni az életünkbe is. És nem mindegy, hogy gyarapodik-e az Isten országa közöttünk. Általunk is. Vagy hogy az ellenkezője történik. Jézus azt akarta, hogy az ő apostolai, az ő követei legyünk. Hogy építsük az ő országát a háladásainkkal is. Amen.
Lélekcseppek. Schindler Mátyás atya homíliáját hallották. Mária Rádió. Az ima órák liturgiája. Kompletórium következik.